Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 96. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 96. Zsoltár első versét: énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. Az Úristen immáron én nékem. Első versével, valamint a 6., 7. és 8. versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged hűségedért. Köszönjük néked, hogy te megbízható, megváltónk vagy. Köszönjük néked, hogy a tiédhez örökkön örökké hű vagy, és ezen semmi nem változtathat. Légy áldott, hogy nem változtatják meg hűségedet a mi hűtlenségeink sem. Látod, hogy milyen sokszor bizony annak minősülünk, gondolatainkban, szavainkban, sokszor cselekszünk olyat, ami előtted nem állja meg a helyét, és látod, hogy sokszor kapjuk magunkat azon, hogy tőled elsodródtunk és messze szakadtunk, hűtlenek voltunk te hozzád. Köszönjük, hogy így is visszajöhetünk hozzád, mint akiről tudhatjuk, hogy örökké hű vagy, akkor is, ha mi hűtlenkedünk te hozzád. Légy áldott érte, hogy most is belé kapaszkodhatunk a te hűséges kezedbe, amely hűséges volt egészen a keresztfának haláláig. Köszönjük te néked, hogy fölvitted a mi bűneinket a fára, és elhordoztad azok ítéletét, és minket így megváltottál bűneinktől is, a bűnünktől, a kárhozat ítéletétől. Légy áldott, hogy minden károsztatást elvettél a tieidről. Áldunk téged a tökéletes megváltásért. Köszönjük, hogy hű voltál egészen a keresztfa haláláig, és áldunk téged, mert most is hű vagy, ott az Atya jobbján állsz, és nem feledkezel el rólunk, és köszönjük néked, hogy számon tartod a mi életünket, gondjainkat, bajainkat, testi-lelki szükségeinket. Légy áldott, hogy most is hűséges vagy hozzánk, napról napra. És köszönjük te néked, hogyha előre tekintünk, akkor is hűségesnek fogsz bizonyulni, mert egyszer vissza fogsz jönni, és a tieidet magadhoz öleled. Köszönjük néked, hogy új eget és új földet teremtesz, és szavaid mind igaznak és megbízhatónak bizonyulnak. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ma is bele tudjunk kapaszkodni a te drága szavaidba, és kérünk, hogy erősítsd meg minnyájunk szívében az irántad való hűséget, bizalmat, elkötelezettséget. Kérünk, hogy áldásod legyen most rajtunk, és dicsőítsd meg magad minnyájunk előtt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Máté evangéliumának 6. részéből, Máté evangélium a 6. részéből a 9. verstől. Az Úr Jézus mondja, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a mai napon a 11. vers van előttünk, a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Minden nap szembesülünk az anyagi világgal, a testünkkel, a pénzzel, étellel, itallal, ruházattal, lakással, bútorokkal, háztartási gépekkel, a természettel, hiszen életünk ez az anyagi világhoz kötődik. Ezer szállal ehhez kötődnek reményeink, aggodalmaink, félelmeink. És valljuk meg, hogy elég könnyen a szívünknek, a gondolatainknak a középpontjába is kerülnek az anyagi kérdések, a kenyér kérdés. Ha találkozunk valakivel, rögtön ez kerül szóba, a boltban, az utcán, ki milyen nehézségekkel küszködik, akár az egészség tekintetében, akár a pénzügyi helyzet tekintetében, ki mennyit keres, mennyit kell pluszba dolgozni a megélhetéshez. Sokszor morgolódunk az anyagi nehézségeink miatt, és elégedetlenkedünk a meglévő kormánnyal, ami megint ilyen és olyan intézkedésekkel nehezítette meg a kenyérkérdés, a földi, anyagi dolgaink kérdéseinek a megoldását. Sokszor azon kapjuk magunkat, hogy nincs időnk Bibliát olvasni, nincs időnk imádkozni, nincs időnk gyülekezetbe menni, mert az anyagi kérdések után kell szaladni, és azokat kell megoldani. Tehát bizony könnyen a szívünknek, a gondolatainknak a középpontjába kerülnek ezek az anyagi, ezek a földi kérdések. Valljuk meg persze azt is, hogy eléggé szeretjük is mi az ilyen földi, anyagi dolgokat. Sokszor úgy érezzük, hogy hát igen, azért az anyagi dolgok azért azok nagyon-nagyon fontosak. És lehet, hogy néha fontosabbak, mint a lelki dolgok. Van, aki kifejezetten úgy érzi a mai világba körülöttünk, hogy hát tulajdonképpen a legfontosabb dolgok az anyagi dolgok a világban. Ezek a legfontosabb dolgok, hiszen ebből ered minden, és ide érkezik meg minden. Az anyag, az anyagiak, az élet alfája és omegája. Hát ezt a világlátást, ezt az életfelfogást megerősítette bennünk már vagy 300 éves Descartes-i világlátás, miszerint csak is az anyagi, a fizikai világ létezik, teljesen mechanikus és zárt univerzum, az anyagi valóság. Ezt lehet a tudománynak az eszközeivel a legkisebb alkotó részeire felbontanunk, megismernünk, elemezgetnünk, leírni fizikai, matematikai törvényekkel, és ennek a nagy mechanikus gépezetnek része az ember is, az egész testünk erről beszél, de a testünkben zajló biokémiai vagy biofizikai folyamatok is erről beszélnek. A lélek sem más tulajdonképpen, mint a belső folyamatoknak a végtermékes, mihez megszűnnek ezek a fizikai folyamatok, megszűnik a lelkünk is, és természettudósok, mint ennek a világlátásnak a főpapjai rámutatnak, hogy íme minden, ami történik, csak is az ok és okozat törvénye által uralt és determinált mindenségben érthető meg, aminek voltaképpen nincs is semmi célja. Ez a rendszer volna a tudományos materializmusnak a szemlélet, amit belevertek az agyunkba, ha akartuk, ha nem. De erről most nem akarok beszélni. Minden esetre ezért vagy azért meglehetősen központi szerepet játszik életünkben az anyagiaknak a kérdése. Nos, Jézus nagyon jól tudta, hogy az ő követőinek, vagyis az atya gyermekeinek az anyagi világba kell élniük, anyagi testben kell élniük, anyagi szükségleteik vannak, és ez egy elég fontos területe az életüknek. Ezért a szívükbe és a szájukba adta azt a kérést, hogy atyánk, gondoskodjál a mi anyagi szükségleteinkről, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Atyánk, légy gondviselőnk ebben az anyagi világban, amit te teremtettél, te teremtetted az anyagi testünket is, a maga anyagi szükségleteivel, rendeld hát ki mindazt, amire szükségünk van. Most figyeljétek meg, testvérek, hogy ezt a kérést megelőzte az előző három, ami atyánk nevének a megdicsőítésével, az ő uralkodása és akarata megvalósulásával állt kapcsolatban. Ugye, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mind a három kérés az atyához intéztetik, és az atyától, az atyának kérünk három csodálatos és nagyszerű dolgot. Ő az első, mert ő mindennél még nálunk is fontosabb. De itt, ebben a mai kérésünkben Jézus áttér a mi kéréseinkre. És a mi kéréseink pedig a ránk vonatkozó kérések sorában az első, pont az anyagi szükségleteinkre vonatkozik. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ha az egész mi atyánkot nézzük, testvérek, akkor Jézus érzékelteti velünk a kenyér kérdésnek a helyét az életünkben. Fontos kérdés, de nem a legfontosabb kérdés. Fontos kérdés, de nem a legfontosabb. Jézus követői, az atya gyermekei, nem materialisták ebben az anyagi világban, hanem egy ilyen világban élve először az atyukra néznek, neki kérnek három csodálatos dolgot, mert ő a legfontosabb, és aztán gondolnak csak magukra, és magukból is először a testükre, aztán utána a lelkükre, aminek még három dolgot fognak majd kérni. Hát nézzük most még egyszer, hogy mit is kérünk ebben a kérésben az atyánktól. A mi mennyei atyánktól, aki a legfontosabb, a legcsodálatosabb személy ebben a mindenségben, azt kérjük, hogy a mindennapi kenyeret adja meg ma. A mindennapi. Ez a szó az egész görög irodalomban egyelőre úgy látszik, csak két helyen fordul elő. Itt, a Máté evangéliumának a szövegében, és egy papiruszon, amit a Krisztus utáni 5. században írtak valahol Felső Egyiptomba. Azon a papiruszon ilyen kiadandó dolgok szerepelnek, mint amit ki kell adni valahol valakinek, borsó, szalma és egy kis összeg. Egy kis összeg. És ahhoz a kis összeghöz tartozik ez a szó, hogy minden nap. És ebből arra következtetnek a nyelvészek, hogy valami megélhetéshez szükséges minden napi kis összegről van itt szó, azon a papiruszon, és így magyarázzuk ezt a bibliai kifejezést is, hogy a napi szükségletre való, a mindennapi, a mára elégséges kenyerünket ad meg nekünk ma. Talán úgy képzelhetjük el, hogy mintha a mennyei atyán kiporciózta volna nekünk az egész földi életünkre a szükséges javakat, és ebből a nagy egészből kérjük, hogy a mára eső részt is add meg nekünk éppen ma. Vagyis hisszük mi azt, hogy atyánk egész hosszú távon a mi gondviselőnk, itt a földi életünkben a kezdettől a végig, ő a gondviselőnk, de nem csak ilyen hosszú távon, hanem egészen rövid távon is azt kérjük, hogy éppen ma is add meg abból a nagy egészből, amit nekünk félretettél, add meg nekünk azt, amit mára kiporcióztál. Ugye figyeljétek meg, testvérek, hogy nem évtizedekre elegendő pénzt kérünk, meg évtizedekre elegendő élelmet, hanem közvetlenül az előttünk álló, rövidebb időszakra, napra gondolunk. A mindennapit. A mai napra elégségest. Add meg ma. Eszünkbe kell, hogy jusson itten a manna. Izrael földi pusztai vándorlása során, ugye, Isten gondoskodott róluk, és minden nap adott a mennyei ételkészletből nekik egy különleges táplálékot. Minden nap, reggel szállt a tábor környékére, a táborra a manna, és aztán azt össze lehetett szedni, de másnapra nem lehetett eltenni, mert másnapra eltették, megrohadt. Az napra megkapták. Az egyetlen kivétel volt, hogy szombatnapon nem hullott nekik, azt már pénteken begyűjthették. De csodálatos, és akkor nem romlott meg másnap. De ha hét egyéb napjain gyűjtötték be, akkor másnapra mindig megromlott, megrohadt. Hát valahogy talán az Úr Jézus erre is gondolt, amikor ezt a kis részt beleillesztette a mi atyánkba, hogy ahogy a zsidóknak a pusztai vándorlás során az atya megadta mindennapi mannát, úgy nektek is meg fogja adni, csak kérjétek tőle. Hogy a mi mindennapi kenyerünket, mannánkat, a mai napra elégséges, ami a megélhetésünkhöz szükséges, azt add meg nekünk, ma is. Továbbá figyeljétek meg, testvérek, hogy a mindennapi kenyeret kérjük. Ez a kenyér itt, maga a szó, az tényleg kenyeret jelent a szó első értelmében, de ki szokták tágítani az értelmét, és minden földi materiális javakra vonatkoztatják. Mind arra, ami lehetővé teszi a földi életünket. A kenyér tehát nem csak magát az egy kilós vagy két kilós kenyeret jelentheti, hanem más egyéb földi javakat is. Luther például a kis katekizmusában felsorolja az ételt, az ital mellé, a ruhát, a cipőt, az egészséget, a lakást, a jószágot, a termést, a szántóföldet, a munkahelyet, és lehetne még sorolnunk, hogy mi minden szükséges a mi megélhetésünkhöz. Ő még belesorolja az istenfélő társat is, a gyermeket is, a jó kormányzatot, a jó barátokat, a jó szomszédokat, mint azt mondja, ezek is szükségesek ahhoz, hogy itt a földi életben meg tudjunk élni minden napon békességben és hálás szívvel. Tehát ez a kenyér, ez jelenti mindazt, ami nekünk a földi életünkhöz elengedhetetlen, és ami nélkül nem tudunk meglenni. Mi talán hozzátennénk azt is, hogy biztos munkahely, azt is ad meg nekünk ma, meg a tisztes munkabért is, az alkalmazottak és az alkalmazók közötti tisztességes viszonyt, a tiszta környezetet, az épp természetet, jó kormányzatot, azt már mondtam az előbb, de az ma is aktuális. Hát sok mindent kérhetünk a mindennapi kenyér kérése közben. És amikor ezt elmondjuk így az egyéni csöndességünkbe, ezt az imádságot, akkor a gondolatainkba hozzátehetjük ezeket az egyéb anyagi szükségleteinket is. Tehát mit kérünk? Azt, hogy az Atyánk ma is az adott napon, vagy ha este mondjuk a holnapi napon, adja meg nekünk a megélhetésünkhöz, földi, anyagi megélhetésünkhöz szükséges anyagi földi dolgokat. És legyen a mi gondviselőnk. Nem csak hosszú távon, s általában, hanem konkrétan éppen azon a napon is, ami éppen előttünk van. Rábízzuk magunkat a mi Atyánkra. De nézzük másodszor, testvérek, hogy kitől is kérünk itt? Hát a mennyei Atyánktól. Atyánktól, aki csodálatosan gondoskodik a teremtményeiről. Ő egy nagy háztartást vezet, ha szabad így mondanunk, de eltartja az egész földet és az egész teremtmény világot. Azt olvassuk a Bibliában, hogy táplálja az égi madarakat is. Felnövekedhetik-e a sás víz nélkül, olvassuk valahol az Ótestamentumban. Gondoskodik a sásnak vízről. És gondoskodik az emberekről is. A bibliai történetekre gondolunk, a pusztai vándorlást már említettem, de gondolhatunk Egyiptomra, a hitetlen, istentelen országra, ahol kitört ugye a nagy szárasság, és az abban nagyon sokan belehaltak volna, de Isten odavitte azt a Józsefet, aki által gondoskodott annak az istentelen országnak is az ételéről, a megélhetéséről, a száraz időszakban is. Gondolhatunk Illés prófétára, aki körül az egész országban, az egész tájon nagy éhség, nagy szárasság volt, és ő pedig ott volt a Kérit patakjánál, és Isten hollókkal küldött neki minden nap táplálékot. Ő is mindennapi kenyeret, illetve váltott húst kapott enni. Az Atya gondoskodik nem csak az ő gyermekeiről, hanem még a nem gyermekeiről, a hitetlenekről is. És gondoskodik még az égi madarakról, meg a növényekről, a sásról is. Megkapja azt, ami a megélhetéséhez szükséges. Szerető mennyei Atyánk van, testvérek. Szerető mennyei Atyánk van, akiben nincs ebben a tekintetben se személyválogatás. Nyugodtan rábízhatjuk magunkat, és nem csak, hogy szerető mennyei Atyánk van, hanem mindenható, vagyis mindenre képes, hatalmas mennyei Atyánk van, akinek nyugodtan elmondhatjuk, mert ő, ha valaki, ő meg tudja oldani a kenyér kérdést. Meg tudja oldani. Valaki azt mondta, hogy amikor ezt mondjuk, hogy add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem követelőzünk a mi mennyei Atyánktól. Ez olyan, add meg, nem is azt mondjuk, kérjük, hanem add meg. Hát megértjük ennek az aggodalmaskodó testvérünknek az aggodalmát, de ha egyszer az Úr Jézus ezt a szót adta a szánkba, hogy add meg, akkor nyugodtan mondjuk. Mert ez nem a követelőzésnek a szava, hanem a bizalomnak a kifejezése. Mondjuk bizalommal, hogy add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket, szerető és mindenható mennyei Atyánk. Egyébként itt sem azt mondjuk, hogy amit általában a világ emberei mondanak, hogy segíts megszereznünk a mindennapi kenyeret. Nem ezt mondjuk. Mert ugye a világban ez van, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Hát ez egy ilyen nagy világi bölcsesség. Lehet, hogy van is benne valami. De Jézus mégsem ezt tanította nekünk kérni. Hogy segíts megszereznünk a mi mindennapi kenyerünket, és aztán nekiesünk a munkának, meg mindennek, azt akkor megszerezzük mi. csak adjon az Isten hozzá egészséget, meg erőt, meg nem tudom, kitartást. Nem ezt mondjuk. Hanem minthogyha egy ilyen passzív álláspontot foglalnánk el, és az mondjuk, te gondoskodj rólunk. Mert nem tudjuk magunknak megszerezni. Te gondoskodj rólunk, atyánk. Fölnézünk, és leengedjük a kezünket, és nem töprengünk, és nem agyalunk, hogy mit is kéne csinálnunk, hanem rábízzuk magunkat gyermeki szívvel, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma is. De nézzük harmadszor, testvérek, hogy mire indít minket ez a kérés. Először is sok dolgot lehetne itt elmondani, de az első, amit mindjárt mondok, hogy közösséglátásra. Közösséglátásra. Említettük már, hogy a mi atyánk imádsága kimozdít minket az önzésünkből. Mert az egészben az a szó, hogy én nem is fordul elő. Meg nekem, meg hozzám, meg tőlem. Szótárunkban ezek az egyes szám, első személyű névmások, ezek meglehetősen gyakran előfordulnak. Gondolatainkról már ne is beszéljük, hogy ott mennyiszer fordulnak meg. De a mi atyánkban nem fordul elő, ott rólunk van szó. Rólunk, mi rólunk. Jézus túlláttat velünk a saját kis magánszféránkon, az egyéni kis életkörünkön, a személyes szükségleteinken, és felemeli a tekintetünket, hogy lássuk meg a keresztény testvéreinket is. Egymást lássuk meg. Egymást, mi is, akik itt vagyunk a templomban, meg még akik rajtunk kívül is vannak keresztjének. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nem csak nekem, családomnak, gyerekeimnek, hanem mindnyájunknak, akik a te háznépethez tartozunk, atyánk. Mindnyájunknak add meg. Jézus elfeletteti velünk saját magunkat, vagy legalábbis háttérbe szorítatja, és előtérbe helyezi azt, hogy na nézzétek, nézd a többieket, és gondolja te lelki testvéreidre, akik ugyancsak hisztek, és akik ugyancsak az atyának a gyermekei. Nekik is kéred a mindennapi kenyeret, a gondoskodást. Közösséget láss magad körül, és gondolj a többiekre, és ne csak mindig magadra. Ezen kívül tanít minket, testvérek, ez a kérés a megelégedésre is. Ugye a példabeszédek könyve 30. részében olvassuk Agur nevű atyafinak az ima kérését, aki ezt mondta, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, és el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és gyalázzam Istenem nevét. Ez az aguri imádság, ez idegenül hat a mai világba. Fölöttébb idegenül hangzik, mert ma a világ fényűzésre vágyik, luxusra vágyunk, soha nem tudunk megelégedni, ami van, és erre ösztökél minket a média is, és így sokszor betölti a szívünket aztán az elégedetlenség, meg az irítség, akkor is, ha sok adatot nekünk. Most az atyánk intézkedésével való megelégedésre tanít az Úr Jézus. Elégedj meg, ne sokat kérjél a mindennapi kenyeret, még csak nem is kalácsot, a mindennapi kenyeret kérjed. Arra a napra. Igen, nagyon jól mondja Pál apostol a Timóteushoz írt első levélbe, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És azt mondta egy budapesti prédikátor, Szabó Imrének hívták annak idején, amikor élt, aki a világot Isten számára akarja meghódítani, és Isten uralmát akarja diadalra vinni a földön, az nem igényel mást, megelégszik a mindennapi kenyérrel. A puritánságnak és egyszerűségnek ezt a királyi méltóságát meg kellene éreznünk. A puritánságnak és az egyszerűségnek ezt a királyi méltóságát meg kellene éreznünk, mondta. És nagy igazságot mondott. Tanítson az Úr Jézus minnyájunkat, az Atya gyermekeit, a mindennapi kenyérrel való megelégedésre. És tanít ez a kérés bizalomra is. Hiszen felnézünk az atyánkra, ugye? Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe? Fölnézünk a földiekről, a láthatatlanokra, a mennyei világra, ahol van a mi édes atyánk, és rábízzuk magunkat. Ő megígérte sokszorosan a Bibliában, hogy az övéről gondoskodni fog. Jézus is, amikor a tanítványait kiküldte, hogy menjenek misszionálni, akkor mondta, hogy ne vigyetek magatokkal sok dolgot, nem kell egy utánfutót húzni magatok után, mint amikor megyünk nyaralni, hogy akkor viszünk egy kazal cuccot magunkkal, hogy be legyünk biztosítva. Hát Jézus azt mondta, hogy nem kell nagyon sok cuccot vinnetek magatokkal, mert majd gondoskodik rólatok az atya. Lesz majd mit ennetek, meg mit innotok. Ruhátok is lesz, be is fogadnak majd benneteket, és lesz fedél a fejetek fölött. De ha nem lenne, akkor is elég lesz az, ami lesz. És úgy is volt. Hát csodálatos ez, testvérek, hogyha rábízzuk magunkat a mennyei atyánkra, akkor valahogy ez a bizalom kiűz belőlünk nagyon sok mindent. Negatív dolgokat, például a félelmet. A félelmet. Sok ember fél, rettek, hogy na mi lesz, mi lesz, hogy tudok majd hónap után, azután, ha megöregszem, mi lesz itten, hogy fogok én megélni, mi lesz velem, félek, aggódok emiatt. Más tele van mindenféle ilyen törekvésekkel, hogy csak futok és rohanok, hogy valahogy bebiztosítsam magamat, mert ki fog bebiztosítani öreg koromra, vagy idősebb koromra, hát kire számíthatok én? Hát magamra számíthatok, és most kell megszereznem és bebiztosítanom magamat előre. Aztán se templom, se ima, se ige, se semmi, csak munka, mert most kell megszereznem. A holnapi, meg a holnap utáni, meg az azutáni. És tele van az ember akkor már ezzel a rohanással, ezzel a feszültséggel, ezzel az idegességgel. Hogyha rábízzuk magunkat az atyánkra, testvérek, akkor ez a feszültségünk is szűnik, oldódik. Calvin azt mondja, hogy nem tudom, miféle gyarlóságunk hozza magával, hogy sokan, akik a lelküket Istenre merik bízni, a testük felől mégis aggodalmaskodnak. Ne aggodalmaskodjunk. Gyermeki bizalommal bízunk atyánkban, hogy szeret annyira, meg hatalmas is annyira, hogy megadja nekünk a mindennapi kenyeret. Éppen aznap is. És hadd indítson ez a kérés bennünket hálára is, testvérek. Nagy hálára, mert ha visszanézünk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy eddigi életünk során azért, hát különösen itt Újszegeden, azért gondoskodott rólunk a mennyei atyánk. Gondoskodott rólunk. Nem is csak egy napra valót adott, hanem több napra valót adott, mint hogyha olyan bőkezű lett volna velünk. Azért eddigi életünk folyamán. És minthogyha nem is csak kenyeret adott volna, hanem mint amely kalácsot is adott volna, mert azért még azokból az anyagi dolgokból is, amit olyan bőkezűen megkaptunk, még abból is a jobb minőségűt kaptuk. Éppen most olvastam az interneten egy magyar orvosházaspárnak a beszámolóját, akik kimentek Indiába misszionáriusként ténykedni, orvosként ténykednek odakint, megérkeztek abba a faluba, és azt írta vissza, hogy hát az itteni emberek Magyarországon ugye el se tudják képzelni, hogy ottan hogy élnek az emberek. Milyen körülmények között élnek az emberek. A magyar egészségügyi ellátás ahhoz képest, ami ott van, hát még mindig ebbe a lerombolt állapotába is torony magas. És mondja, hogy kezdett hálát adni azért, hogy amiben itthon az elmúlt évtizedekből neki része, nekik egy nagy családos házaspárról van szó, amiben nekik részük volt itthon. Testvérek, tanuljunk meg hálát adni. És amikor hálát adunk, akkor egyszer csak mindjárt kinyílik a szemünk, és észreveszünk, hogy ami nekünk otthon mondjuk anyagiakban van, vagy ami naponta az asztalra kerül, az nem kevés, az nekünk elég. Sőt, bőven kaptuk. És nincs okunk elégedetlenkedése, meg morgolódása, de minden okunk megvan a hálaadásra. Atyánk jóságának és szerető kezének a magasztalására. Gyakoroljuk ebbe magunkat. És még két dolog, testvérek, mert sarkal bennünket ez a kérés a munkára is. Ugye az előbb azt mondtam, hogy passzív van, leeresztjük a kezünket, és nem teszünk más, mint hogy rábízzuk magunkat az atyánknak a kezére, az ő aktív kezére, gondoskodó kezére, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk aztán nem kell dolgozni. Tehát igenis, dolgoznunk kell a mindennapi kenyérért. Bár megadhatná Isten, és meg is adja Isten sokszor úgy is, hogy nem dolgozunk, de mégis úgy tetszett neki, hogy általában a munkánkat felhasználja a rólunk való gondviselésében. Ezért a hívő embernek Istentől kapott képességeit, idejét szorgalmasan kell felhasználnia, és dolgoznia kell. Ugye olvassuk a 10 parancsolatban is, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. És olvassuk a 2. Tesszalonika levélben Pál apostolnak a szavát, hogy rendeljük és kérjük az Úr Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva mindenki a maga kenyerét egye, és ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyen. A szorgalmas munkát ajánlja nekünk tehát az ige, de eközben, miközben mi dolgozunk, mégis tudnunk kell, és jó, ha emlékeztetjük magunkat, hogy az atyánk nélkül nem mennénk semmire. Sokan egyébként éppen látjuk is ugye magunk körül, hogy tengernyit dolgoznak, de valahogy hiába valósággá lesz az. Egy szempillantás alatt hiába valósággá tud lenni a munkánk. Valahogy vissza kell gondolnunk arra, hogy hát, na dolgoztam én, de nehogy itt magamnak tulajdonítsam azért az eredményeket, mert hát ahhoz a munkálkodáshoz szükséges erőt, meg körülményeket, meg sok képességet, ugye azért mégiscsak én valakitől kaptam. És hogyha ő azt elveszi tőlem, akkor én nem tudtam volna, és nem is tudom megszerezni magamnak a mindennapi kenyeret. Atyám, add meg nekem a mindennapi kenyeret, és segíts, hogy ha engem akarsz ebben használni, akkor hadd tudjak dolgozni. Tőled kapott képességeimmel, a te dicsőségedre, hadd tudjam megszerezni a mindennapi kenyeret. De ne vessük, testvérek, földi magunkba, és erőnkbe, és képességeinkbe a bizalmunkat, hanem bízzunk az atyánkban, hogy ő majd gondoskodik rólunk, akkor is, ha mi dolgozunk szorgalmasan. És végül a segítségnyújtásra is sarkal minket ez a kérés, testvérek. Ugyanis előfordulhat az, hogy a lelki testvérnek a mindennapi kenyere nálam van letéve. Előfordulhat. Előfordulhat, hogy az atyám azért ad nekem annyit ezekből a földi javakból, hogy adjak másnak. Juttassak abból másnak. Annak, aki éhezik, aki esetleg szomjazik, nincs ruhája, vagy nem tudom milyen nincsen, de lehet, hogy nálam tette le az atyám. Lelki testvéreinknek, hogyha megtartjuk magunknak azt, amit az atyánk csak nálunk tett le, hogy adjuk oda másnak, akkor meglopjuk a másikat. Mert visszatartjuk tőle, ami nem a miénk. Gondolkozzatok csak el, testvérek, hogy is van ez, mint is van ez a szívetekbe, az életetekbe. Lelki testvéreknek ti tudtok adni valamit? Anyagi javakat? Vagy annyira a fogja vagytok a saját anyagi javaitoknak, hogy semmit nem tudtok adni. Csak az van beletek is, mint a világ fiaiba, és az van bennünk, hogy csak gyűjtögetünk, és minél nagyobb legyen a bankszámlánk, és minél kövérebb legyen, persze takarékoskodni kell. Ez is jó keresztény erény. De a javainknak egy része, testvérek, akkor sem feltétlen minket illet. Elmondtam a csendes héten, a Mátrázi csendes héten Richard Wurmbrandnak a történetét, aki egyszer prédikált nagy gyülekezet előtt, Bukarestben, még a Ceausescu érába, vagy talán még azelőtt, nem Ceausescu érába, és beszélt Istennek, az atyának a gondviselő nagy szeretetéről, és aztán, amikor megtartotta a prédikációt, akkor és áradozott arról, hogy az atya milyen bőkezű, és mennyire mindent megad, akkor az egyik hallgató fölállt, és azt mondta, hogy hát hogy lehetséges, hogy a tiszteletes úrnak ilyen gazdag atya van, és mégis ilyen kopott ruhában áll előttünk. ilyen szakadt és szegényes ruhában. Hát ha egyszer olyan gazdag a tiszteletes úrnak a mennyei atya, hogy mondja, hát akkor miért van ilyen rosszul öltözve? És akkor a burmat azt mondta neki, azért, mert akinél Isten letette az én ruhámat, nem akarja nekem ideadni. És pont az az illető, az egy ruhagyárnak volt a vezetője. És ha jól emlékszem a történetre, akkor a következőkben aztán éppen ez a férfi volt az, aki a Wurmbrandot, amíg tehette, addig ellátta ruhaneműkkel. Tehát valami ilyesfélére gondoljanak a testvérek, hogy lehetséges, hogy az atyánk azért ad nekünk annyit, hogy annak egy részét. Azt direkt a lelki testvéreinknek, akik mellettünk vannak. Nem a 20. gyülekezetet kell segíteni meg, hanem lehet, hogy néha azt is. De akik körülöttünk vannak, akik a látókörünkben vannak, hogy azokat segítsük anyagi javakkal is. Nem feltétlenül pénzzel, más dolgokkal is lehet. Segíteni a mindennapi megélhetésüket. Az atya kezében eszközzé válni ebben a tekintetben. Tehát az Úr Jézus testvérek sok mindenre tanít minket ezzel a kéréssel. Nézzük végül őt, aki tanította nekünk ezt a kérést. Jézusnak a földi életében is, ahogy tudjátok, szerepet játszott a mindennapi kenyér, de nem volt ő materialista, aki csak a földi javakkal foglalkozott volna a földi élete során, és ugyanakkor nem volt idealista sem, ilyen álmodozó, akit meg nem érdekelnek a földi dolgok. Általában az emberek így hol egyik oldalra, hol másik oldalra esnek át, ugye hol idealisták, és akkor álmodoznak, és nem érdekes a földi világ, és a testi dolgok, az nem fontos, nem minden, a lelki, a szellemi dolgok, ez az igazán lényeges, és a másik oldal meg, amikor csak a földi dolgok lesznek a fontosak, azt a lelki dolgokkal nem foglalkozunk egyet. Jézus megtalálta a kettő közti utat. Ő az anyagi dolgokkal is foglalkozott, és foglalkozott a lelki dolgokkal is. És figyeljétek meg, hogy ezt tanította az övéinek is. Nem mondta, hogy ne törődjetek egyáltalán a földi dolgok. Nem, nem. Törődhettek vele, de ugyanakkor a lelki dolgokkal is törődjetek. És találjátok meg a kettő közti egyensúlyt. Ne csak ez, vagy csak az, hanem mind a kettőnek legyen meg a helye a szívetekbe. És nyilvánvaló, hogy az elsődleges mégis az atya. Az atya az első. És utána jönnek a földi dolgok. Jézus maga is gondoskodott ugye az embereknek a testi szükségleteiről. Emlékeztek, hogy ott egy csomó ember hallgatta, ugye, és aztán rájuk esteledik, nincs már ennivaló. És akkor jön a kenyérszaporításnak a csodája. Amikor a kánai mennyegzőbe voltak, ott meg bort, horribile dictu, bort adott ugye a nász népnek, mert az hozzátartozott éppen akkor a mindennapi kenyérhez. Nem volt meg a bor. Hát megkapták azt is. Tehát Jézus sokszor ígéreteivel bátorította az atya gyermekeit, hogy ne aggódjatok, hogy mit egyetek, mit ígyatok, mert az atyátok majd erről gondoskodik, és megkapjátok. Keressétek először, itt van a fő hangsúly, az először keressétek az Isten országát, és mindezek a dolgok megadatnak nektek. Tehát ne legyünk testvérek, mi se materialisták, ne legyünk idealisták se, hanem keressük először Isten országát, és utána a földi dolgainkról is viseljünk gondot, és bízunk abban, hogy az atyánk majd elrendez minden szépen. Mint hogy eddig is elrendezett, úgy ezután is el fog rendezni. Jézus tanította nekünk ezt a kérést, hát véssük a szívünkbe, és gondoljunk ezekre, amikor elmondjuk. És hadd zárjam le azzal, mivel itt van előttünk a terített asztal, hogy az egyház atyák nagyon triviálisnak találták ezt a kérést Jézus szájában. Mindennapi kenyerünket adja meg nékünk a mennyei atyánk. Hát ilyet kérni a mennyei atyától, ezt úgy gondolták, hogy itt biztos valami lelki dologról beszélt az Úr Jézus. És minden áron valami lelki értelmet akartak adni ennek a kérésnek is. És azt mondták, hogy hát itt igazából Jézus nem földi, anyagi javakat kéret az atyától, hanem lelki javakat kéret. A lelki táplálékot, a mannát, a lelki mannát, az igét kell kérnünk. Tertullianus, Augustinus, Ciprianus egyházatják teljesen az igére vonatkoztatták ezt a kérést. És mondjuk meg, hogy noha nem egészen erről van itt szó. Calvin is elutasította ezt a felfogást, de ugyanakkor ő is hozzátett, amit mi is hozzáteszünk, hogy ugyanakkor azért meg kell fontolnunk, hogy az Úr Jézus mégis gyakran beszélt úgy önmagáról, mint aki az életnek a kenyere. Aki életet ad azoknak, akik eszik, vagyis hittel elfogadják őt. Az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem, mely téretetek megtöretik. És ez az én vérem, mely téretetek kiontatik. És valóban igaz, hogyha valaki hitáltal elfogadja az Úr Jézust, mint megváltóját és urát, befogadja az igében Jézust, akkor az, annak az embernek a lelki éhsége megoldódik. Nem lesz tovább lelkileg éhes ember. Ma nagyon sok lelkileg éhes ember, nem testileg elsősorban, de lelkileg éhes emberek vannak, de azt a lelki éhséget nem lehet a brazil filmsorozattal ugye csökkenteni, hanem az csak az igével, Jézussal lehetne csökkenteni. Ha vennék hitáltal a Krisztust, hát hogyha itt közöttetek is vannak lelkileg éhes emberek, akkor vegyék tudomásul, hogy a lelki éhségünket egyedül az Úr Jézus Krisztus, az ő drága szava, az ő drága szeretete, az ő békessége, az ő bocsánata, az ő ereje, az ő öröme, azt tudja csökkenteni. Hát bízzuk rá magunkat, hogy földi életünket is táplálja a mi mennyei atyánk, és jó, hogy lelki éhségünkről is gondoskodott, mert adta nekünk Krisztust. Credo et manducasti. Higgy a Krisztusban, és ettél, mondta Augustinus. Hát fogadjuk így a Krisztust hittel, és várjuk atyánktól a lelki szükségleteink megoldása mellett a testi, mindennapi szükségleteink megoldását is, gyermeki bizalommal. Amen. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy hozzád fordulhatunk ilyen egészen egyszerű és hétköznapi kéréssel is, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma is. Éppen ezen a mai napon is, ami tart, ezen a mai napon is add meg nekünk a mára kiporciózott adagot, és add meg majd holnap is, és azután is, és hisszük, hogy meg is adod, mert gondviselő és szerető és hatalmas atyánk vagy. Segíts minket, Uram, hogy meg tudjunk téged ragadni gyermeki bizalommal, és oszlass szét a szívünkben azt a sok félelmet, aggodalmaskodást, feszültséget, amit éppen a kenyérkérdés vált ki bennünk. Csöndesíts el bennünket, és adj nekünk békességet. Köszönjük néked, Uram, hogy arra is biztatsz minket, hogy szorgalmasan végezzük a munkánkat, amíg tudjuk, amíg lehet, és arra is biztatsz minket, hogy ezzel is téged dicsőítsünk meg, de azzal is, hogy abból a sokból, amit nekünk juttatsz, abból adunk másoknak, rászoruló testvéreinknek. Segíts, Uram, észrevennünk mások szükségeit, hiányait, és hogyha nekünk adtad azt, amivel be kell tölteni, akkor segíts, hogy ne legyünk önzők és zsugoriak, fukarak, hanem amilyen bőkező és szerető vagy te, hadd legyünk mi is olyanok, ami lelki testvéreinkkel. Köszönjük néked, atyánk, hogy rád bízhatjuk magunkat, és köszönjük, hogy nem csak testi szükségleteinkről, de lelkiekről is te gondoskodsz, és adtad nekünk a te drága fiadat, az ígét. Köszönjük néked, hogy elfogadhatjuk hitáltal, és táplálod a mi lelkünket is az örök életre. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket ezen a napon. Kérünk, hogy áld meg szívünkben a te igéidet, és légy velünk itt Isten tiszteletünk következő részében is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Amen. Foglaljunk helyet, testvére. Amint láthatjátok, testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Ha valaki részesülni kíván az úrvacsora ajándékában, hitáltal az Úr Jézus Krisztusban és az egymással való közösségben, szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, pénteken imaóra lesz, és az egyéb gyermek alkalmak is a szokott időben megtartásra kerülnek. Végül hirdetem még a testvéreknek, hogy a gyülekezetünkben haláleset is történt. Tragikus körülmények között elhunyt gyülekezetünk egyik volt presbitere, Behán Pál testvérünk, akinek a temetéséről később intézkednek. Hogyha pontos időpontját megtudom a temetésnek, akkor azt mindenképpen tudatom a testvérekkel. Az Úr vigasztalását kívánjuk az ő itt maradt édesanyjának, családtagjainak, és mindazoknak, akiket megdöbbent az ő elmenetelének a híre. Reménykedünk abban, hogy hitben halt meg, a jelek szerint hitben költözött el, Krisztus gyermekeként, Krisztus követőjeként élt, és ragaszkodott a Krisztushoz, és hiszük, hogy a Krisztus is ragaszkodott ő hozzá, és magához vette őt. Isten adjon mindnyájunknak békességet és vigasztalást ebben a szomorú és gyászos esetben is. Testvérek, lezárva Isten tiszteletünk ezen részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 437. éneknek első és ötödik versét énekeljük el. A 437. énekünk első és ötödik versét. Az első verse így kezdődik.